A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják. A nap vendégei pedig Merényi Zsuzsanna, a Pénzmúzeum edukációs főmunkatársa.
Szép napot kívánok!
Valamint Horváth Szulamit Emma, ugyancsak a Pénzmúzeum képviseletében, de mint restaurátor.
Üdvözlök mindenkit!
Köszönjük szépen, hogy elfogadták a hölgyek a meghívásunkat, aminek sok apropója is van. Az egyik az, hogy adventi programok kapcsán a Pénzmúzeum majd ki fog rukkolni ezzel és azzal, de előtte hadd kérjek egy általános tájékoztatót a Pénzmúzeum digitális alapú edukációs tevékenységéről. Merényi Zsuzsannáé a szó.
Nagyon fiatal múzeum vagyunk, 21. századi, és a fő célközönségünk is 21. században született, hiszen a középiskolás 12-18 éves korosztály a mi fő célcsoportunk, akiknek a iskolai időben 8 órától 3 óráig szolgáltatunk csoportos vezetésekkel. Amikor terveztük a múzeumot, akkor az lebegett a szemünk előtt, hogy ez a generáció a digitális térben szórakozik, él, működik, létezik, és olyan eszközökkel kell közelíteni hozzájuk, hogy természetes közegnek tekintsék azt, amivel mi foglalkozunk, ahogyan foglalkozunk, és ezt sikerült is megvalósítani a Pénzmúzeumban. Tehát egy nagyon korszerű digitális múzeum vagyunk.
Hogy kerültél ide restaurátorként? Tekintettel, hogy még szakmúzeumról van szó, de hogy az ember első pillantása arra asszociál, hogy a pénzeken kívül itt nem nagyon lehet más restaurálni, de aztán elárult, hogy igen vagy sem.
Igen, az a helyzet, hogy egy banki gyűjteményről van szó, a Pénzmúzeum gyűjteményével kapcsolatban, és ebbe a banki gyűjteményben a numizmatikát lehet tágan is értelmezni. Tehát nem csak kifejezetten a pénzérméket és a bankjegyeket lehet gyűjteni, hanem ugye hozzátartoznak a különböző kötvények, a banktörténeti anyagok, a banktörténeti anyagon belül rengetegféle anyagtípusból tartozó tárgyunk van, tehát különböző, akár mondjuk Popovics banki asztaláról beszélhetünk, vagy különböző...
Vagy egy fogolytáborban használt pénzt, például fanyomatot is őrzünk, azt én is láttam.
Ráadásul ugye a Pénzmúzeum gyűjteményébe tartozik az összes pénzkiadáshoz kapcsolódó különböző mechanikai pontnak a lenyomata. Tehát gondolok itt mondjuk ahhoz, hogy megszülessen egy érem, amit mondjuk forgalomban mindenki elér, ahhoz különböző elő- és hátlapi terveket készítenek az ötvösök grafikusok. Ezeket ugye most már modern módszerekkel állítják elő, viszont az eredeti technika szerint például először fémből.
Verőtöveket készítettek.
Nem is a verőtövek, hanem ugye ahhoz, hogy egyáltalán verőtő megszülethessen, ahhoz meg kell tervezni magát a pénzérmének az elő- meg a hátlapját. Uh-huh. És ezek egészen ilyen tulajdonképpen ilyen desszertes tányér nagyságú fém bronzból, illetve sárga részből készülő darabokat kell elképzelni. És egyébként az igazság, hogy én ezt nem sokszor szoktam elmondani, de hogy az én nagypapám szintén éremtervező volt a Magyar Nemzeti Bank kötelékében, és ő tervezte a
generációkon átívelő munkakört.
Az elő- és hátlapját.
Sose lehet tudni, hogy egy elkötelezett munka honnan származik.
Na hát ez egy nagyon érdekes terület, tekintettel arra, hogy kiveszem a szavaidból, nincs olyan relikvia, amihez ne kell hozzányúlni valamilyen szinten.
Igen, hát ugye a tárgyak önmagukban hordozzák azt, hogy az idő múlásával valamilyen szintű romlásnak indulnak. Alapvetően a restaurátornak ez a feladata, hogy ezt a romlási folyamatot, ha lehet, valamilyen szinten megelőzze, illetve lassítsa. Meg hát természetesen, hogyha arról van szó, akkor akár meg is tudjuk állítani, de hát ez egy nagyon optimális eset, általában csak kármentésre feladhatunk, főleg a múzeumokban.
Na visszaadva a Merényi Zsuzsának a szót, ugye továbbra is témakör a pénzügyi tudás, hogyan lehet ezt átadni? Milyen formákban?
A Pénzmúzeumot úgy építettük fel, hogy aki meglátogat minket, egy kártyát kap, és a kártya segítségével játékokban vehet részt. Tehát a maga a pénz bemutatása, a pénz útja, ugye ez a címe a kiállításunknak, nem egy történelmi logikára van felfűzve, hanem egy gyakorlatilag egy pénzhasználati logikára. Tehát az egyes csomópontokban a pénz egy-egy szerepéről világítunk rá, és akkor így épül szépen fel egészen odáig, hogy kincsképzés és aranyemelés az utolsó csomópontban, de az elsőben például az értékmérést mutatjuk be. Na most egy olyan játékot játszhat a látogató, ahol kipróbálhatja egy olyan cserében magát, amikor még nem ismerjük az árakat. Tehát egy rendkívül provokatív játék, mert megpróbál az ember lisztet és görkorcsolyát egymásra elcserélni, és hogy vajon milyen arányokban tesszük ezt. A második...
Hát az infláció elmúlt, úgyhogy nem tudom, mire lehet most tippelni. Komoly kihívás?
Nem, tulajdonképpen nem szeretnénk, hogy feltétlenül egy mai árat képzeljünk el, hanem bizonyos értékarányokat, tehát, de valóban kihívás, tehát nagyon sokan érzik bosszankodással, vagy fejezik be bosszankodással a játékot, és igyekszünk megnyugtatni őket, hogy természetes az érzés, mert hogy amit az árak, ugye az értékmérés eredménye az árképzés, vagy egy ár meghatározás, hogy ennek hiányában rendkívül nehéz megtippelni, hogy mi mit ér. Tehát nekem egy bizonyos szorongatott helyzetben, tudjuk, hogy egy fesztiválon például a nyári melegben egy 40 fokos hőségben másképp értékelünk egy pohár vizet, mint mondjuk otthon, amikor kinyitom a csapot. Tehát, hogy ezek az értékarányok, ezek nagyon nehezen megállapíthatók, de arra irányítják pont a figyelmet, hogy is fedezzük fel az árat, tehát a pénzértékmérő szerepét. És akkor megyünk itt csomópontról csomópontra, újabb és újabb szerepeket felismerve, és kipróbálva, tehát a látogatóként a második csomópontban már egy kereskedő szerepében leledzünk, ahol pedig azt a történelmi pillanatot próbáljuk megragadni, amikor esetleg nincsen aranypénzünk, de helyettesíteni fogjuk egy váltóval. És akkor a váltó, ugye a történelemben, pénztörténetben egy bizonyos szerepet betöltve, átvezet minket a bankjegyekhez. Tehát maga a játék a profit vágyon keresztül vezet minket egy olyan tudáshoz, hogy ismerjük fel a váltó és a bankjegyek szerepét. Tehát van egy ilyen játéklogika az egész múzeumban, a harmadik és a negyedik csomópontban is egy-egy játékkal így lehet gyűjteni azokat a kis pontokat, tallérokat, amivel a játék befejezésével, tulajdonképpen egy tőzsdét is érintve, eljutunk egy tudáshoz, és közben nyereményhez. Tehát ezek összemérhetők nyilván egy osztályon belül, vagy egy csoporton belül, hogy ki milyen ügyes volt, de a legfontosabb az, hogy én közben, mint játékos, mind mentem át, hogyan döntöttem, milyen fejlődésen, és azt gondoljuk, hogy ez a közeg, ez a szituáció, ez a játék alkalmas arra, hogy megragadva a látogatót, edukáljunk vele.
Hát a jelenlegi fizetőeszközeink hátterében mégiscsak a bizalom áll. Ezzel úgy nagyjából tisztában vannak a múzeum látogatói, akkor, amikor váltókról beszélnek, vagy bankjegyekről?
Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és nem érintettem a harmadik csomópontot, amelyik pont a bankkal foglalkozik, de az a kérdés, hogy milyen hosszan tudunk beszélgetni. Szívesen elmondom, hogy valóban a mai pénzünk egy belső értékkel nem rendelkező pénz, de tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mindig igaz volt a pénzre, hogy ez egy, ha úgy tetszik, hogy mit használunk pénzként, hogy éppen a nyest bőrét, lásd a Horvátország területén még a rómaiak idejében, de aztán a magyar királyok idejében is ez volt az adó.
Hát így számozik a kuna elnevezés.
Így van, pontosan. Tehát, hogy a nyest bőrét, vagy pedig egy papírdarabot, amit persze elláthatunk különféle fontos jegyekkel, hogy ne ismételhető legyen, mindegyik mögött az áll, hogy a megállapodás szerint érte árut lehessen, más árucikket kapni, hiszen nem a pénzt fogjuk elfogyasztani, hanem szeretnénk egy jó paprikás csirkét, szeretnénk egy sört, vagy az előbb emlegetett fesztiválon enyhíteni a szomjunkat vízzel, szódával, sörrel. Tehát valóban a pénz és a bizalom és a bankrendszer és a bizalom elválaszthatatlanok egymástól.
Hát ha már Merényi Zsuzsa említette a nyest alapanyagot, neked, Emma, mi volt a legérdekesebb matéria, amivel találkoztál a pénzmúzeumban eddig?
Az igazság, hogy amiatt, hogy én alapvetően fémrestaurátor vagyok, úgyhogy nálam mindig a top első, azok a különböző fémérmek. De tény is való, hogy ugye pont amiatt, hogy ezt a megértést megkönnyítse a múzeum, ugye nálunk tapintható műtárgymásolatok is vannak. És például az egyik ezek között egy valódi nyesbőr. Itt most remélem az állatvédők nem hallgatnak minket, vagy legalábbis abban biztos vagyok, hogy semmilyen nyest eközben nem sérült meg, és nem szenvedett kárt. Viszont ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye a műtárgyakhoz mennyire lehet hozzányúlni, vagy sem. Tehát ebből a szempontból ez mindig nehéz egy numizmatikai múzeumban, hogy oké, eljönnek a látogatók, de nem foghatják meg. Tehát teljesen más, amikor beszélünk egy numizmatikai műtárgyról, egy éremről, és megint más kérdés, amikor az ember a saját tenyerében érzi mondjuk annak az arany szolidusznak a súlyát, vagy annak a többszörös dukátnak a súlyát.
Mondjuk képessége tapogatni más múzeumokban sem jól lehet.
Igen, ebből viszont ugye abszolút kivétel a pénzmúzeumi kiállítás, hiszen ott olyan hiteles műtárgymásolatok vannak, és ezek tényleg hiteles műtárgymásolatok. Én erre nagyon büszke vagyok, egy részét én készítettem el, főleg tehát már teljesen az őskortól kezdve neolitikumi, bronzkori, pontosan ezen a árucserén, értékmérésen alapuló pénzhelyettesítők vannak nálunk kiállítva, amiknek ugye ugyanúgy műtárgyvédelme fontos dolog, de ezzel teljesen más szintre lehet emelni az edukációt, hogy meg is tudják fogni. Tehát többféle oldalról kapják az ingereket a látogatók.
És akkor most adom vissza a szót Zsuzsannának.
Azt szerettem volna pont elmondani, hogy ugye van egy ilyen digitális vonulat a múzeumnak, amit még nem merítettünk ki, de ahhoz, hogy ezt a személyes élményt és ezt a kézzelfogható és hát nyugodtan mondhatjuk úgy borzongató érzést, hogy egy-egy ilyen műtárgyat meg lehet fogni, vagy a hiteles másolatot meg lehet fogni, mi múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is erősítjük. És akkor megállunk a múzeum egy bizonyos tárolójánál, vagy egy-egy csomópontjánál, és ahhoz kapcsolódóan ajánlunk múzeumpedagógiai foglalkozást, nemzeti alaptanterve benne van, történelem, vagy esetleg technika, mert például pénzkészítési folyamatot, egy termelési folyamatot is meg tudunk mutatni, és akkor az adott témával részletesebben, mélységében foglalkozunk, akár úgy, hogy készítünk is. Tehát ez az előlap, hátlap, amiről például beszéltél, megcsináljuk, hogy a magyar királyok szerepében, vagy a királyok számára csoportosan a gyerekek milyen szeretnének szimbólumként felajánlani, és akkor dönt a királyi udvar, vagy az udvar, hogy akkor melyik éremkép tetszik a királynak, és abból vernek pénzt, tehát ez persze szimbolikus, de ezt a beleélést így tudjuk segíteni.
Ha már beszélünk erről a témáról, mi a legrégebbi fizetőeszköz a pénzmúzeumban, ami föllelhető?
És ami eredeti, nem másolatban? Hát akkor alapvetően ugye az Árpád-házi királyoknak az első pénzei.
A numizmatikai falon szerintem az elektrum például... Másolatok. Jó. Akkor...
Hát az originálra visszatérve
jó,
akkor.
Jó, akkor Emma nyert.
Tehát az Árpád-házi világból van?
Szent István.
Igen. Úgyhogy alapvetően ez egy abszolút... Én nagyon szeretem a numizmatikát, tehát hogy nem csak a restaurálási részét, hanem alapvetően a történeti részét. Ez nekem mindig hihetetlenül megdöbbentő, hogy az ember el se tudná képzelni, hogy egy 1000 éves érme ilyen remek állapotban, szép tartásfokkal, láthatóan, olvashatóan képes megmaradni, úgyhogy ez számomra mindig egy nagyon szép gondolat volt, hogy nem csak az, hogy túlélt világháborúkat, tehát földmozgásokat, építkezéseket, hogy a múzeumoknak ez a megőrző és bemutató szerepe, ez tulajdonképpen egy ilyen, nem is tudom, szent küldetés, hogy ezzel így tényleg a gyerekeket szembesíteni lehet azzal a múlttal, ami tulajdonképpen körülvesz minket, és bele se gondolnak, hogy tulajdonképpen ezeknek a fizetőeszközöknek 10-20-asok, amiket mondjuk a kávéautomatába bedobálunk, hogy ennek micsoda régre visszavezethető alapjai vannak.
Egyébként még az, ami nagyon érdekes, van még a műsor első részéből hát a pár percünk, hogy mi a legérdekesebb számodra, legérdekesebb kiállított tárgy, ha lehet rangsorolni. Vagy kedvenc?
Az az igazság, hogy most egy kicsit ilyen jövő utazásba kezdenék. Lesz majd Bélyegmúzeummal közös kiállítása a pénzmúzeumnak. És most az előző kérdésedre is kicsit rákapcsolódva, lesz kiállítva az aranyvonatról egy az aranydudaknak a tárolására szolgáló páncélláda. És az például most nálam van restauráláson.
És beleszerettél. Igen,
én imádom ezt a ládát. Tehát, hogy teljesen
hozzávetőleg 100 éves körül lehet nagyjából? Feltételez az, hogy 40-es években.
Valószínűleg, igen.
Hogy tényleg hihetetlen ez a páncélláda, hogy megjárt a Magyarországot, külföldöt, visszajutott, éppen maradt, tehát lefoglalták, ellopták, visszaadták. Hihetetlen története van ezeknek a tárgyaknak.
Erre még rátérünk egyébként, mert ugye a Budapest legenda szerint, a városi legenda szerint nagyon népszerű projekt az aranyvonat a Pénzmúzeumban, de végezetül, mint a műsor első részét lezárva, ismerd azt a belvárosi kérdés, hogy mackótok van?
Igen, az a helyzet, hogy van saját beépített mackónk, igen.
És a hagyományos régi klasszikus is?
Nem, ez abszolút jól nevelt helyben maradó mackó.
Jó, köszönöm szépen. Tartunk most egy pár perces szünetet. A Pénzmúzeum vendégei, szakértő munkatársai, a nap kiemelt vendégei Merényi Zsuzsanna és Horváth Szulamit Emma képviseletében. Maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.